Köszönjük szépen neked ezt a csodálatos adást, hogy majd tanulhatunk tőle, beszélhetünk te igédről. Köszönjük azt, hogy összevezéreltél bennünket, és békességben összegyülekezhetünk. Sokszor föl sem fogjuk, hogy mit jelent az, hogy békességben össze tudunk gyülekezni, háborgatás nélkül. Szeretnénk ezért hálásak lenni, és egyáltalán nem természetesnek lenni. Köszönjük azt, hogy bízhatunk benned, és köszönjük a te áldásodat, amit készítesz a számunkra. Szeretnénk imádkozni a te egyházadért szerte a világon, azért, hogy minél többen meglássák azt, hogy az az élet, amit a te igédből megtanulhatunk, az az egyedül olyan élet, amely valódi élet, és nem csak eltöltése ennek az időnek ezen a földön. Külön szeretnénk most imádkozni Szabadfalvi Józsefért és a családjáért. Most kicsit másfelé vitt az életútjuk, hiszen vidékre költöztek. De tudjuk azt, hogy ugyanúgy keresnek téged, és ugyanúgy vágyakoznak a te közeledbe, és kutatják azt, hogy hogy lehet veled kiteljesedettebb életet élni. Imádkozunk őértük, és a te oltalmadba, békességedbe ajánljuk az ő életüket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy bízhatunk benned, és köszönjük azt, hogy ígéreteidet betöltöd mindazokon, akik keresik a veled való közösséget. Jézus Krisztus által.
Amen. Amen. Timoteus ige, a király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Noha Dániel egy idegen kultúrában élt, amely nem tisztelte Istent, mégis engedelmes volt Isten törvényének. Dániel elhatározta, hogy elkötelezi magát a helyes elvek mellett, és tetteit ehhez igazítja. Dániel eldöntötte, hogy nem szennyezi be magát, hűséges maradt egy egész életre szóló elkötelezettsége mellett, hogy azt teszi, ami jó, és nem enged a körülötte lévő nyomásnak. Ellen White azt mondja, gabonából, gyümölcsből, dió és zöldségféléből áll, az az étrend, amelyet a Teremtő számunkra választott. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak. Olyan erőt és szívosságot, szellemi frissességet biztosítanak, ami a bonyolultabb táplálékokból nem meríthető. Felhívás, ne adjuk fel elveinket, hogy úgy éljünk, mint a körülöttünk élő világ. Dánielhez hasonlóan határozzuk el mi is, inkább Istennek engedelmeskedünk, mint embereknek. Legyünk egészségünk jó sáfárai. Az ima, atyánk, hozzuk adományunkat hálaként azért az ajándékért, amit te adtál. Köszönjük az egészségügyi reform üzenetét, és köszönjük azt az étrendet, amelyet te választottál nekünk. Amen. És akkor most gyűjtsük össze adományt, énekeljünk is közben?
Persze, szokásosan így van.
Menjetek be kapuin hálaadásra, tornászaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadásra, tornászaiba dicséretekkel.
Tanára igét a 68. Zsoltárban olvasom. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy érezhetjük ezt a napról napra való gondoskodást. Köszönjük ezt, és segíts minket úgy látni, hogy ezt észre is vegyük minden nap. Köszönjük a lelki és a testi javakat, köszönjük az, hogy úgy élhetjük az életünket, hogy azért anyagilag is mindenre futja. Segíts minket, hogy ezután is jó sápfáraid legyünk minden téren. Kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Marad nagy, én csak ezt szeretnék ebből idézni, akkor egy részt, ha már felolvastad. Tehát akkor nem ott felállva prédikálok, ennyien vagyunk, kevesen igen, vagyunk, és szeretném, ugyanazt el fogom mondani, mint amivel én készültem, azt megígérem, de ebbe így most ti is beleszólhattok, és szeretném is azt, hogy beleszóljatok. Itt az adakozáshoz való felolvasásnál hallottunk egy felhívást. Úgy szólt az a felhívás, hogy ne adjuk fel elveinket, hogy úgy éljünk, mint a körülöttünk élő világ. Dánielhez hasonlóan határozzuk el mi is, inkább Istennek engedelmeskedünk, mint embereknek. Legyünk egészségünk jó sáfára. Ez az egészségről szólt, de úgy kezdődött, és úgy ezt szeretném kiemelni, hogy ne éljünk úgy, mint a körülöttünk élő világ, és határozzuk el Dánielhez hasonlóan, hogy inkább Istennek engedelmeskedünk, mint embereknek. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki karácsonyfát fog állítani? Senki? Jó, hát akkor én jelentkezem.
Viktorék is,
mi is. Na, tehát szeretném azt, hogy ezen a délelőttön is tényleg ezzel készültem, hogy erről beszélgetnénk egy keveset, hogy mi is az advent, mi is a karácsony, és nem is olyan szempontból, hogy most ez valóban a karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe-e, mert azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, valamennyien tudjuk azt, hogy nem karácsonykor született Jézus Krisztus, tudjuk azt, hogy nincs benne a Bibliában, hogy mikor született meg Jézus Krisztus, nincs egyetlen egy utalás sem arra, hogy ezt meg kellene ünnepeljük, ezt valamennyien nagyon-nagyon jól tudjuk, és nagyon jól ismerjük, hanem inkább olyan szempontból szeretném, ha foglalkoznánk ezzel, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy mások, a körülöttünk lévők ünneplik. És mit tehetünk mi, és mennyire vonhatjuk ki magunkat ez alól, és mi az, amit tehetünk, vagy amit meg kell, hogy tegyünk éppen minden év decemberében. Hogyan gondol a világ az adventre, a karácsonyra? És erről szeretnék egy kis videót megmutatni nektek először is, majd mindjárt ezt itt megfordítom, és akkor csak így gépről.
Csoda, hogy mi az advent?
Hát a karácsony előtti várakozás időszaka, várakozás jelentés, az a 4 hét, amíg karácsonyra készülünk.
Ja, hagyjál le!
De ez olyan szörnyű, tehát hogy...
De ez a várakozásnak az ünnepe.
Hát az advent egy ünnep, ami a karácsonyhoz kapcsolódik.
Igen. Ja, hát az advent, hogy a várakozásnak az időszaka, az a... karácsonyt megelőző 4 hét, 4 vasárnap.
Hát egy jó kis várakozási időszak a megelőző karácsony ünnep előtt, 4 hétig tart. András naptól számítjuk, és hát az a jó kis karácsonyi készülődés már jellemzi az emberek otthonát, és én nagyon szeretem, és akkor ha nem haragszotok, most tovább sietek.
Karácsony ünnep. kezdődnek az advent, nem? Illetve amikor kezdődnek az advent, koszorú a 4-7, de vasárnap gyertyát gyújtunk.
Koszorúk, és akkor feldíszíteni 3 lila gyertya, egy rózsaszín, és akkor meggyújtani egy-egy vasárnapon. Hát, amit az emberek szoktak.
Hát, adventi koszorút készítünk a családommal, feldíszítjük a házat. Minden vasárnap ugye gyertyát kell gyújtani a koszorún.
Neked személyesen jelent az egész valamit? Tehát, vagy ez csak egy ilyen megszokott időszak minden évben?
Hát, sajnos ez nekem csak egy ilyen megszokott időszak, annyira nem gyakorlom a vallásmat, hogy ez jelentsen nekem ilyen mélyebb dolgokat. Hát, Bécsbe menni az adventi vasárra. De amúgy nagyon nem.
Inkább csak egy megszokás, nem szakrális jellege nincsen számomra.
Hát szerintem jelent is. Így készülök a karácsonyra, sokkal jobban érzem magam ilyenkor, meg nagyon, igazából nem szeretem a telet, de ez egy kicsi szint vissza a hétköznapjaimba.
Az advent az az egyik legszebb
gyertyát gyűjtünk minden vasárnap. Jelenleg 2 gyerekemmel élek együtt, úgyhogy hát a szeretetről szól mindenféleképpen, és arról, hogy odafigyelünk a másikra. Sajnos nem csak ilyenkor kellene.
Megszokás, őszintén mondom, megszokás. Igen.
Hát szerintem manapság már csak ilyen hagyomány. Hát most a november közepén is van minden karácsonyi 10-ben van, szóval szerintem ez elég gáz. Mert így lelövik a poént, szóval karácsonyra már nagyon elveszíti az igazi jelentését, szóval... De igazából tartani tartom, csak már elveszíti az igazi jelentését szerintem. Hogy így járkálunk a városba, így tele van minden, és csak így nyomják ránk, és az annyira olyan... rossz. Igen.
Na, tehát eddig volt a kisfilm, és megláthatjuk azt, hogy ahogy itt embereket megkérdeztek, tényleg nem nagyon tudták, vagy tudják az emberek, hogy mit is jelent az, hogy advent, mit is jelent az, hogy karácsony. Ez egy nagyon szép ünnep, szépen ki vannak díszítve a kirakatok, és mi ennél már... többet tudunk, mert tudjuk azt, hogy hogy alakult ki a karácsony, vagy miből alakult ki a karácsony, azt tudjuk, igaz? Vagy tudjátok?
Igen. Vagy ki nem. Ki miből? Nem tudja.
Ki nem tudja.
Azt kéne megkérdezni, hogy segítsünk. Valaki nem tudja, hogy miből indult ki ez? Most tegye fel.
Miért épp karácsonykor van a karácsony? Akkor így kérdezem. Mi történik karácsonykor?
Illetve 3 nap csúszás van a Gergely naptár miatt.
Jó.
Vagy több.
A napéforduló.
Igen.
És Rómában, mivel napkultusz volt, ezért már nem csak ott, hanem már Egyiptomban is, hogy ezt a napot szentnek tartották, mert innentől kezdenek hosszabbodni ugye a nappalok. Rómában a Mitrászbika isten, ami napistent imádták, és ennek a folyamányaképpen Magyarországon meg a karácsony szónak, a kerecsent solyomnak ugye a napba engedését jelentette az ősi kultúrában, és ezért van ez a karácsony szavunk is.
Igen, de ezt még én sem tudtam. Tehát tényleg ez, hogy ha megfigyeljük eddig, rövidebbek voltak mindig a napok, napról napra, most a nap mikor olyan 4 óra után megy le, vár valamikor, 4 óra körül, 4 óra körül megy le, és karácsonytól kezdve pedig mindig hosszabbodnak a napok. És ennek örülünk, igaz? Tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy ennek az ünnepe, azt is, hogy szoktuk ezt mondani, hogy akkor ez egy pogány szokás, igaz? Tehát nálunk valahol nagyon elterjedt ez, hogy most azt mondjuk, hogy akkor ez egy pogány szokás. És ilyenkor karácsony előtt nagyon erősödik, és erősödnek azok a hangok így az egyházban is, meg az egyházon belül is, kívül is, akik azt mondják, hogy, és elég fennhangon hirdetik azt, hogy nekünk adventistáknak nem kell, és nem szabad, hogy is olvastuk itt, nem szabad a világ körülöttünk lévő világnak a szokásait felvenni, hogy ne úgy éljünk, mint a körülöttünk lévő világ. És éppen ezért, aki adventista és karácsonyfát állít, akkor az átveszi ezt a világi szokást. Egyetértettek ezzel? Van, akik úgy fönt vannak a Facebookon, meg az interneten, ők láthatják, meg olvashattak most is elég sok ilyen hozzászólás, mint amit minden évben. Tehát minden évben ilyenkor felerősödik, és van egy-két testvérnő, van olyan is, aki nekem is volt a gyülekezeti tagom, és az elmúlt hetekben épp ővele kerültem így kicsit összetűzésbe ezzel kapcsolatban, mert hozzászólt így a adventista oldalon, meg mindenhol, ahol kicsit is valahol megjelent a karácsony, akkor egyből jött, és egyből hozzászólt, és mindenkit nagyon erőteljesen ledorongolt, hogy de hát ez egy pogány szokás, én nem ünneplek meg, én nem állítok karácsonyfát, és nem szabad, és senki ne tegye. És én is kitettem, tényleg teljesen ártatlanul egy kis, megosztottam valamit, egy olyan cikket, ahol egy ilyen advent naptárat mutatott be a cikk, hogy legyen olyan egy advent naptárunk, hogy minden napra írunk egy kis cetlit, amit a gyerekeinkkel együtt csinálunk meg. És mit tudom én, egyik nap, ha azt húzza ki a gyerek, hogy most elmegyek apával focizni, akkor aznap nekem el kell menni a gyerekkel. De minden, próbáljunk meg egy olyan dolgokat írni, ami a gyereknek jó. És azt tegyük is meg, és csináljuk meg ezekben a napokban. És erre is hozzászólt ez a testvérnő, és nagyon durván, hogy de hát ez pogány ünnep, és ezt nem kell, és nem szabad. És mivel ezt látják, meg látták az ismerőseim is, ezre már nekem is kénytelen voltam, és válaszoltam rá, és akkor így kialakult egy beszélgetés. És akkor döntöttem én, úgy megkezdtem el ezzel még inkább foglalkozni, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéshez. Mi ebből az igazság, hogy most ez pogány szokás, és nem ünneplünk, és nem ünnepeljünk mi pogány szokást, mert ez egy bűn, és ez Isten ellen van, ez a Biblia ellen van, és azoknak van igazuk, akik most azt mondják, hogy ők soha életükben nem állítottak karácsonyfát. Én is úgy nőttem fel, hogy soha nem volt karácsonyfánk. Tehát édesanyámék is jó adventisták voltak, és nem volt karácsonyfánk, mikor én 21 éves koromban bekerültem a katonasághoz, akkor ott a körletünkben állítottunk egy karácsonyfát, egy ilyen kis fát feldíszítettünk, na az volt életemben az első karácsonyfa. Aztán, mikor megnősültem, akkor egy ilyen pogány lányt vettem feleségül, aki nem régen volt adventista, pontosabban még mikor eljegyeztem, akkor még nem is volt adventista, karácsonykor volt az eljegyzésünk. Miért éppen karácsonykor? Nem mindegy. Tehát karácsonykor volt az eljegyzésünk, és utána szilveszterkor keresztelkedett, tehát rá két hétre keresztelkedett meg. Tessék, egy hét. Jó, köszönöm. Igen. És akkor keresztelkedett meg, úgyhogy fiatal adventista volt, de mi is úgy megbeszéltük, és attól kezdve, tehát a következő évtől kezdve volt nekünk is karácsonyfánk. És én is gondolkodtam rajta nagyon sokat, hogy most ez bűne, vagy lehet-e, vagy csináljuk-e, vagy ne csináljuk, vagy mennyire lehet elkülöníteni magunkat ettől a karácsony ünnepléstől, és azt hiszem ez nem csak karácsony kérdés, hanem ez annak is a kérdése, hogy hogy olvassuk Istennek az igéjét, és mi az, amit megtartsunk belőle, vagy ne tartsunk meg. És itt a karácsonynál is, itt nem az a kérdés, hogy most a Biblia bárhol is írná azt, hogy most ne ünnepeljünk karácsonyt. Tudtok ilyen igéről?
nem, de én mást akarok mondani.
Oké, nyugodtan.
Tehát, hogy a szerintem a szeretet felülír mindent. Tehát például a gyerekes családok vannak. Na most, ha én ragaszkodok ahhoz mereven, hogy nem állítok fát, mert hát ugye ezt tanítja az egyházam, viszont az a gyerek, és ilyet olvastam már, hogy látja mások, hogy állítanak, tehát kivonjuk a gyereket abból a jóból. Tehát én szerintem a családosoknak igenis állítsanak, és érezze az a gyerek, hogy akkor tényleg szeretet van. Mi Gáborral ketten megbeszéltük annak idején, hogy mi nem állítunk magunknak, meg nem is adunk ajándékot, mert de a többieknek mindenkinek adtunk. Tehát csak...
Igen, hát, tehát ti így döntöttétek
el. Ezen volt vita, gyülekezetekben is van sokszor vita tényleg, hogy hogyan is csináljuk. Laci is akkor.
Még akkor egy kérdést ezzel kapcsolatban, hát mondtad, hogy most a szeretet mindent elfedezik. Igaz az a mondás, hogy szeress és tégy, amit akarsz?
Hát úgy nem.
Így már nem?
Belülről kell érezni, hogy mit tehetek és mit nem. Tehát is azért az ige fényében is.
Jó, igen. Laci?
Nagyon nehéz kérdést vetettél föl. Mi otthon évekig küzdöttünk ezzel a helyzettel. Én legalábbis a leges legelején még Mohácsi Zoltán testvérünkkel készítettünk az ágyülekezetbe egy tablót. Mert az ágyülekezetben is ugye nagy karácsony ünneplés volt, és készítettünk egy tablót az ágyülekezetben, hogy a karácsonynak az eredete, meg hogyan, meg mint. Hát ez közfelháborodást okozott természetesen, amikor kiakasztottuk. Aztán később, ugye ez nagy dilemma volt a családban.
De karácsonykor akasztottak?
Persze. Amikor?
Jó.
A kamaszok mikor? Vagy kamaszok? Hát fiatalok voltunk, lázadtunk minden ellen, ami a hitünk és a tudásunk ellen volt. Aztán későbbiekben ugye nálunk is gyermekek születtek, és nekem is nagy dilemmát okozott ez, hogy gyakorlatilag én ünnepelnék karácsonykor, csak nem tudom mit. Tehát gyakorlatilag ez volt bennem a dilemma. Aztán elmentem Szigeti Jenő testvérhez, talán nem tudom, Orsi jött-e vagy nem, nem talán emlékszem már, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ő ezt hogy gondolja. Mert azt tudom, hogy nem biblikus, nincs bibliai alapja, stb. És akkor ő is elmondta azt, hogy ma már a világban ez nem egy vallási ünnep. Tehát most nyilván nem katolikus oldalról vizsgálva, hanem a többiek oldaláról vizsgálva. És azt mondja, hogy hát ezt úgy gondoljuk át, hogy igazából a szeretet tekintetében, hogy mi a jó a másiknak. Hogyan lehet a másikhoz közelebb férkőzni ezen a napon. Hogyan lehet esetleg a valódi adventről beszélgetni. Hát hogyha mereven elzárkozunk mindenről, akkor ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye ha én azt mondom, hogy nem ünneplek karácsonyt, hát édesanyámat én vérig sértettem. Tehát... Pedig nem azt mondtam, hogy ő ne ünnepeljen, hanem az, hogy én nem ünneplek karácsony, de már ez is egy vérig sértő történet volt. Apósoméknál hasonló volt a helyzet, de tehát nagyon nehéz. Tehát én azt mondom, hogy nagyon ezt kardinálisan nem lehet eldönteni, hogy igen vagy nem. Én azt mondom, hogy mindenkinek a lelki ismeretére kell ezt bízni, hiszen ez nem egy bibliai szabály, nem egy előírás, mint ahogy nagyon sok minden másban sincs előírás. Én azt mondom, hogy az én hitem szerint ennek semmiféle bibliai alapja nincsen, viszont az embert, a másik embert, leginkább azt, aki ismeretlenül, tehát nem ismeri se az igét, se Istenről fogalma nincsen. Nekem is gyerekkoromban annyi fogalmam volt, hogy a mennyből az angyalt elénekeltük otthon, de édesapám részegen feküdt a karácsonyfa alatt, tehát nekem a karácsony sosem volt igazán szép ünnep, de más embereknek meg igen, és ezt tiszteletben kell tartani.
Igen, köszönöm.
Viktor is.
Tényleg az, hogy ma már nem vallási ünnep. Egy átlagos családban, mit nézem én is az édesapám, nem vallási ünnep. Ez egyik. A másik meg ugye, amit a mi köreinkben szoktak ugye hivatkozni, hogy hát igen, hát a karácsony, ugye, amit Laci, te is említettél, ugye a napisten, meg a stb. Az a fenyőfa, az nem közvetít semmilyen olyan okult dolgot, ami azt gondolom, hogy hatna bármilyen módon a lelkünkre, hiszen ez nem az. A fenyőfa az egy élő szervezet, vagy a műfejhez mondjuk már nem, de gyakorlatilag nem. Tehát én azt gondolom, hogy bűnt semmiképpen nem követünk el, ezt én nyugodt szívvel kimerem jelenteni, mert nincs vallási tartalma ma már, és hogyha megfigyeljük ezt a kis 3 perces filmet, egy ember nem volt, aki egy picit is a vallást komolyan behozta volna a kérdésbe. Tehát gyakorlatilag ma ott tartunk már, hogy tényleg nincsen semmiféle vallási tartalma ennek, éppen ezért azt gondolom, hogy senkit azért megróni, hogy állít, nem lehet, azért sem, hogy nem állít. Én ezért attól tartok, hogy akik ennyire harcosan azt mondják, hogy nem állítanak, én azért nem vagyok abból meggyőződve, hogy amit mások nagyon harcosan képviselnek, esetleg dugiba vagy sutyiba nem. Szóval én sajnos azért tapasztaltam már ilyet. Tehát ez a lelkiismereti kérdés, hitbelileg, meg pedig nem leszünk bálványimádók attól, hogy otthon a fenyőfa, az ugyan semmiről se tehet. Az ember törti meg mindig tartalommal, és ma nincsen ilyen kötelező előírás, hogy bárkinek is vallási ünnepeken kellene részt vennie. Magyarországon meg főleg nem, mert bár a kormányzat az inkább a vallás felé hajlana, az embereknek meg eszük ágában nincs. Hiába próbálják a vallást olyan erővel képviselni. Ha jól tudom, Magyarországon bennünket is beleértve talán a lakosság 2%-a gyakorolja a vallást. És ez nem változott attól sem, hogy most egy keresztényének mondott regnálás van Magyarországon.
Mit gondoltok, hogy ha ma élne Pál, és el nagyon jól ismerjük Pálnak a gondolkodását, meg hogy ő mennyit foglalkozott ezzel a kérdéssel, mert hogy a pogányságból átvett szokást gyakoroltak a korai keresztények, hogyha Pált megkérdeznénk, akkor mit mondana vajon ő? És így mondom, akkor a Biblia alapján. Ugyanazt mondaná, mint mit tudom én, amit mondott a bálvány áldozati húsokról, nem? Bálvány, mit mondott rá? Mit mondott, akik oda mentek? Mi volt a gyülekezetben a kérdés? Egyes, gyülekeznek egyik fele azt mondta, hogy engem nem érdekel, megeszem a bálvány áldozati húst, a másik fele azt mondta, hogy nem eszem meg. Gyülekezet egyik fele állít karácsonyfát, most direkt nem így mondom, hogy ünnepel karácsony, mert nem... Ez nem erről szólt, tehát ez nem ünneplés igazából. Olyan szempontból meg ünneplés, hogy úgyis, tehát ünneplünk, mert sütünk, főzünk, meg együtt van a család, de nem, tehát hogy ne keltse ezt a rossz érzést. Tehát egyik része állít karácsonypát, a másik része nem. Van, aki csak egy kis fenyőágat tesz ki az asztalra, vagy csak valamilyen formában úgy feldíszíti a szobáját. És ugyanaz a helyzet. Volt, aki megette a bálvány áldozati húst, volt, aki nem. És mit mondott Pál? Miért nem ették meg azt a húst? Mert azt egy pogány, szokás pogány isteneknek áldozták fel, igaz? Karácsonyra mit mondanak? Ez egy pogány szokás. Valóban az. Ez, ezért is mondtam, hogy erről nem beszélünk, Laci elmondta. Itt ez tény, hogy ez egy pogány szokás, és tehát magában az eredete. Viszont Pál mit mondott erről? Azt mondta, hogy most megkérdezné, én szerintem, mint ahogy megkérdezte ott is, hogy vannak-e pogány istenek. Vannak pogány istenek? Nincsenek. Nincsenek pogány istenek. Ha valaki megeszi azt a húst, egye. Ha valaki nem eszi, meg ne egye. De ne kárhoztassa egyik a másikat. Most én nem kárhoztatom Rózsikát, azért, hogy miért nem állítottak, miért nem állítasz te fenyőfát, de ugyanúgy ő sem kárhoztassa. És ez valahol, beszéltünk már korábban a Róma 14-ről, valahol ez a fejezet egy... Én nagyon szeretem ezt a fejezetet, Róma 14-et, mert olyan jó, hogy ez benne van a Bibliában. Tehát ha ez nem lenne, akkor sokkal szegényebbek lennénk az ilyen dolgoknak a megértésében. Mit mond Róma 14? Itt van szó igazából erről a kérdéstől. Tehát
Ugye a megbotránkozásról beszélt, tehát arról, hogy ha a testvére csak zöldséget eszi, te meg húst teszel, ne ennél a jelenlétében húst, hanem...
Igen.
És ugye ez tényleg szó szerint is vonatkozik. Nekem egyszer nagyon tetszett Csengei Karcsinak, megmerem említeni, mert annyira pozitív példa a vegánok között, tényleg nagyon pozitív értelmes. És a jó példákat azokat mindig
persze, én is.
Ne a rosszat, mert a rosszat azt mindig szeretjük úgy fölnagyítani. És ugye pont erről is azt mondta, hogy ez is olyan dolog, hogy és úgy nekem is úgy jól esett, hogy ilyen pozitívan állt a dologhoz, hogy figyelj, az, hogy te egy adventista összejövetelen nem kezdesz el hisztizni azért, mert nincsen tiszta hús, mert ugye a Bibliában nincs benne ez, hogy nem ehhez tiszta hús, az, hogy otthon eszel, azok senkinek semmi köze. Nyilván te tudod, hogy egy adventista összejövetelen ott húsmentes étkezés van, nagyon jó, el is voltam ilyen távolra, mindig el is volt, semmi gondot nem jelent, ez egy hónapig búzsbán semmi hús nem láttunk, és nem érdekelt különösképpen. Tehát, hogy itt is ez, és ez a karácsony kérdésében is ez, hogy ne botránkoztasd meg. Nyilván annak az adventista testvérnőnek a lakására nem fogunk odaállítani egy fenyőággal, akinek ez megbotránkozás, mert nem fogunk. De ugyanakkor neki is tiszteletbe kell azt tartani, hogy nem kárhoztatjuk a másikat, és itt ez a kulcs, nem kárhoztatom a másikat. Mert a kárhoztatástól senki még nem lett hívőbb ember, és senki nem kezdett el azon gondolkodni, hogy hú, lehet, hogy vétkezem az Isten ellen. Ellenkezőleg inkább azt gondolom, ezt a saját életünkben is tapasztaljuk, minél több kárhoztatás, minél több odamondogatás van, annál nagyobb ellenállás van, és ez ezért nagyon veszélyes, mert egyszerűen eljuthat oda egy ember, hogy olyan dolgoknak is ellen fog állni, aminek amúgy nem kellene. Mert állandóan csak a dorgálás van, állandóan csak a kárhoztatás van, és ez a nagy baj ezekkel a hangokkal, hogy nem veszik azt észre, hogy mennyit rombolnak ezzel.
Igen, köszönöm. Tehát úgy írja itt a 10. versben, hogy te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke előtt. A 13. vers, annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyáfiaitoknak ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. És ezt minden ilyen kérdésre írja, ami nincs, aminek nincs bibliai alapja, így mondom, ami nem tíz parancsolat, ami nem Istennek a törvénye. Viszont azt is írja, hogy ami Istennek a törvénye, azért akár meghalni is érdemes. Tehát erre azért kell odafigyelnünk erre, hogy most ne az legyen bennünk, hogy mindenre azt mondjuk, hogy most a fontos, meg az a lényeges az, hogy ne kárhoztassuk egymást. Igen, ami Istennek a törvénye, azért érdemes meghalni. Ami pedig nem az, azzal pedig ne botránkoztassunk másokat. És ez lebegjen mindig a szemünk előtt. Hogy én megteszem, lehet, hogy én megteszem, lehet, hogy te nem. De ettől még élhetünk egymás mellett békességben. Tehát valahol nem szabad azt, hogy mi ráhúzzuk a Bibliára a mi saját elgondolásunkat. Aztán amikor kialakult egy vita itt az interneten, az adventista fórumon, ott jött, itt mások is mondták, hogy de hát ezt írja a Biblia, meg ezt írja, hogy mit tudom én, Sidrák, Misák, Abednégó sem hajolt meg az állószobor előtt,
egész,
és...
Igen, vagy egész máskat.
Teljesen más, tehát...
Teljesen más a világ. Ugye, amit ugye, bocsánat, hogy beleszólok, csak ugye, hogy a mai, és ez ugye Pál apostol korára is igaz volt, hogy az is egy vallásos világ volt alapvetően. Most, hogy ez egy pogány vallás, vagy nem pogány, teljesen mindegy ilyen szempontból, egy vallásos világ volt, ahol a vallás sokkal-sokkal nagyobb szerepet játszott az emberek mindennapi életében. Ma egyszerűen legalábbis Európában és Amerikában, azt kell mondjuk, de különösen Európában, amerikai vallásosabb lakossággal rendelkezik, de az Európára viszont egyértelműen az igaz, hogy a vallás nagyon-nagyon kevés szerepet játszik a társadalom életébe, és sőt, azt kell mondjam, hogy egyre kevesebbet, bármennyire is szeretnék azt, hogy ez ne így legyen, jelenleg egy olyan tendencia van, hogy egyre kevesebbet, éppen ezért ez a Sidrák, Misák, Abednégó, ez azért nem jó, mert Babilon egy vallásos világ volt, egy teljesen, ott minden a vallás körül forgott. Más kérdés, hogy Istár volt a főisten, meg Marduk volt a főisten. A lényeg az az, hogy a vallás, a mai világ az semmi közben, nem a vallás. Azt mondjuk, hogy a vallás magánügy, mindenki úgy gyakorolja, hogy akarja. Nem szólunk abba bele, jelenleg még ott tartunk, hogy azért nem szólunk abba bele, hogy ki milyen vallást gyakorol. Ne károsítson meg más embereket, ne romboljon más embereket, onnantól kezdve meg kinek mi köze hozzá. Tehát ezért nem állja a helyét ez az okoskodás, hogy tehát ez olyan, mint a Sidrák, Misák és Abednégó, mert nem egy vallásos kontextusban él ma az emberiség, európai része, hanem egy világi, szekuláris
teljesen. Igen. És tehát éppen ezért, tehát ahogy mondod, én is valahol erre jutottam, hogy nekünk itt nem a pogány szokásoktól kell féljünk. Rengeteg pogány szokás van, amiről mi nem is tudunk. Gyakorolja. Ott van a készfogás például. Gyakorolja mindenki. És senki nem gondol rá. És itt a mai, ezt így mondom, akkor lefordítva azt, hogy most mi kerüljük el a pogány szokásokat, talán inkább úgy lehetne, hogy kerüljük el a világi szokásokat. És azért is volt itt a felhívás, és nagyon jó volt ez a felhívás, hogy ne éljünk úgy, mint a körülöttünk élő világ. Ez most nem azt jelenti, hogy mi ne állítsunk vagy ne állítsunk karácsonypát. Ne éljünk úgy, ne legyen világias a gondolkodásunk. Tehát milyen a világi embernek a gondolkodása a karácsonykor, vagy a karácsonyról? Hogyan tudjuk ezt lefordítani, így mondom, a mi nyelvünkre? Mindenki rohant karácsonykor, jaj, kiveszi a nagyobb ajándékot a másik embernek, erről szól a karácsony. Tehát ezt próbáljuk elkerülni. Ne legyünk olyanok, mint a világ. És itt ez nem arról, hogy most jaj, állítok, vagy nem állítok karácsony. Hát ne legyen egy világias gondolkodásunk. És a másik dolog, hogy mit tudunk tenni az emberekért, pont éppen karácsonykor. Ilyenkor azért valahol mégis kicsit nyitottabbak az emberek. Emlékszem rá, amikor Győrbe kerültem, még kezdő lelkésznek, mikor felvettek lelkésznek, oda helyeztek Győrbe, egy ilyen kis gyülekezet volt, körülbelül ennyien voltunk, mint ott, mint most itt. Azt hiszem hatan jöttek vissza a Kerakból akkor, de nagyrészt idősek. És ott vagyunk Győrbe, ott vagyok, mint fiatal lelkész, mit tudjunk tenni, mit tegyünk. És szeptember körül költöztünk oda, és decemberben indult egy rádióadás, ott a győri rádióban az volt a cím, hogy Hitek utak. És az volt, decemberben volt az első adása ennek, épp hallgattam az egyik vasárnap, és két mormon srácot szólaltattak meg, akik elmondták azt, hogy ők mit csinálnak ott Győrben. És akkor még nem volt ilyen telefon, meg 27 évvel ezelőtt volt, vagy 28, nem is tudom már. És 90-ben karácsonya volt, igen, 27 éve akkor. És mit csináljak? Akkor gondoltam rá, hogy hát írok én is egy levelet, hogy kik vagyunk mi adventisták, meg én is itt vagyok, mint adventista lelkész, és stb. És január első felében el is küldtem ezt a levelet, és egyből szinte alig, hogy megkapták, jött is a válasz, hogy 18-án várnak a stúdióba egy beszélgetésre. És bementem oda a Győri Rádió stúdiójába, ott beszélgettünk egy pár szót az akkori szerkesztővel, és akkor üljek be a stúdióba, és akkor csináljuk is a riportot. Előtte született meg 17-én a fiam, elsőszülött fiam, és úgy nagy lelkesedéssel tudtam beszélni Jézus eljöveteléről, kik vagyunk, mint adventisták, hogy fog eljönni Jézus, hasonló lesz a gyerekszüléshez, és egy nagy-nagy Örömmel én ezt ott elmondtam. Lement a műsor januárban, és akkor bementem a szerkesztőségbe, vittem egy Jézus életét a riporternek, nagyon jó volt a műsor, nagyon tetszett, és mondtam neki, hogy de hiányzik belőle. Szerintem jó lenne bele egy rejtvényrovat. Gondolkodott egy picit, elkezdi, gyere, csináld meg. Na és attól kezdve én rendszeresen bejártam a stúdióba. És egyre többet és többet, mindig gyakrabban egyre hosszabbak lettek ezek a rejtvényrovatok, már riportot készítettem, volt, amikor Várszegi Asztrikhoz mentem el, a pannonhalmi főapáttal készítettem egy riportot, nagyon jót elbeszélgettünk vele, mert Hangyás Laci, egy adventista lelkiszak katonatársa volt. Együtt voltak katonák, és nagyon jót elbeszélgettünk. És abban az időben volt, még nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy abban a korban volt az, mikor hát a rendszerváltás már megtörtént, és Ukrajnából jöttek be ezek a csodagyógyítók. Uh-huh. És én is egyre többet próbáltam ezzel foglalkozni ebbe a műsorba. Egyre többször próbáltam így idézőjelben leleplezni őket, hogy ez nem Istentől van, ez sátánnak a munkája, és nagyon, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről, és jogos volt, mert igaz is volt, és erről ezt mondani kell, és ezt beszélni kell erről. És egyszer oda jön hozzám ez a szerkesztő, akkor még ő szerkesztette ezt a műsort, és mondta, hogy figyelj, Laci, én az első beszélgetésünkkor én úgy mutattalak be őket, ja igen, ezzel kezdődött az első beszélgetés, hogy az adventisták örvendező keresztények. És mondja, hogy én úgy mutattalak be benneteket, mint akik örülnek és örvendeznek. És én most úgy veszem észre, hogy egyre inkább átveszi ennek az örömnek a helyét a keserűség. Valahogy mindig a rosszról beszélsz, mindig sátán munkájáról beszélsz. És mondtam is neki, hogy persze, tehát ez egy nagy veszély, és én mondtam, hogy oké, tudom, én ezt megértem. És utána gondolkodtam én el ezen, hogy nagyon sokszor az a veszély fenyeget bennünket, hogy beszélünk sátán munkájáról, és elfelejtjük a jót bemutatni. Elfelejtjük bemutatni azt, hogy mit tett értünk Isten. Elfelejtjük bemutatni a Szentléleknek a munkáját. És valahol akkor jöttem rá, hogy természetesen kell beszéljünk azokról, amit sátán végez körülöttünk. Kell beszéljünk körülbelül 20%-ot, de 80%-ban Isten munkájáról, a Szentlélekről kell beszéljünk az embereknek. Azt sem kell elhallgatni, és azután sem hallgattunk el nagyon fontos dolgokat. De valahol az egyensúlyt kellett helyre billentenünk. És azt hiszem, hogy nekünk is valahol ezt kell megtanulnunk itt mindig, minden év decemberében, hogy ilyenkor nem arról beszélni, hogy mi az, amit sátán végez körülöttünk, és nagyon sok embert elhitet. Nem arról kell beszélni, hogy most ez pogány szokás, meg ez nem Jézus születésnapja, mindenki tudja ezt. Én is elmondtam a rádióba ezerszer. És most is nagyon sok rádióműsor is hangzik erről, meg szól erről, hogy ez nem Jézusnak a születésnapja, de a keresztény világ ezt ünnepli, hanem tényleg ilyenkor bemutatni Jézust. És lehet ilyenkor beszélni Jézusról, mint hogy nekünk is 2 hete itt volt ez a segélykoncertünk is. Tehát tényleg Jézusról beszéltünk, és nem arról, hogy most miért nem ünneplünk karácsonyt, hanem inkább arról, hogy ilyenkor ajándékot veszünk, én is megpróbáltam arról beszélni, hogy ilyenkor ajándékot veszünk, és milyen az igazi ajándék, és az igazi ajándék Jézus Krisztus. Tehát valahol nem kell és nem szabad ezt elhallgatni, hogy Jézus Krisztus megszületett. És van egy ige, a Titus, azért levél 2. fejezet, 11. versétől a 13. verséig. És ha megnézzük ezt az igét, úgy szól ez az ige Titushoz írt levél 2. fejezet 11. versétől, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunk dicsősége megjelenését. Amikor hallgattuk itt ezt a kis riportot, hogy jellemezték szinte mindenki az adventet? Mit mondtak az adventről? Hogy mi az advent?
Várakozás.
Egy várakozás, igaz? Mindenki, szinte mindenki azt mondta, hogy az advent egy várakozás. De ez az advent szó, ez nem ezt jelenti. Mi csak tudjuk talán, igaz, hogy mit jelent az advent? Igen. Tehát az advent az nem azt jelenti, hogy várakozás, ez az adventus szó is. Tehát nem a várakozást jelent, hanem eljövetelt jelent. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus jön. A várakozás miért van benne az embereknek a gondolkodásában? Mert várjuk a karácsony, advent előtti 4 vasárnap, a 4 advent, és ez valahol egy felkészülés, tehát így ívódott bele az emberek életébe, hogy ez egy felkészülés a karácsonyra. De az advent az eljövetelt jelent. De ahhoz, hogy Jézus Krisztus másodszor eljöjjön, ahhoz el kellett, hogy jöjjön egyszer, el kellett, hogy jöjjön itt erre a földre. És ha megfigyelitek, Párizs itt ezzel kezdi. Ezzel kezdi is, mondjam azt a karácsonnyal, vagy ezzel kezdi Jézus Krisztus, eljött. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azt mondja, hogy ő jött, és először erről beszél, hogy ő jött, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, megjelent valamikor minden embernek. És először is, ez azt jelenti, hogy ő jön, ő jött, hogy azután el tudjon jönni, másodszor érettünk. Volt egy esemény, és van egy tény, amit nem tud senki megváltoztatni, hogy betelt az időknek teljessége. És akkor megjelent. Eljött Jézus Krisztus. Aztán a 13. versben elhangzik az, hogy majd ő el fog jönni. Ő másodszor is el fog jönni, és várjuk azt a boldog reménységet. Várvánom a boldog reménységet. Az Istennek megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Tehát itt van a 11. versben, hogy ő eljött, 13. versben itt van, hogy ő el fog jönni, és mi van közötte a 12. versben? Leírja azt, hogy a két eljövetel között mi a hívőknek a feladata, igaz? Megtagadván a hitetlenséget, világi kívánságokat, stb. Stb. És Pál valahol ezt nagyon csodálatosan, nagyon szépen megszerkesztette, hogy ott van benne ez a kettősség. Jézus Krisztus jött, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztus eljött. És csak azután mondja, hogy várjuk a mi boldog reménységünket. Jézus Krisztus második eljövetelében mindig ott van az ítélet is. Jézus Krisztus eljön, hogy megítélje az embereket. Jézus Krisztus el fog jönni. És először mindig az evangéliumot hirdeti, hogy Jézus eljött, mint kisgyermek, eljött értünk. És a kegyelem mindent megelőz. Először egy evangéliumot mond nekünk Pál, az evangéliumot hirdeti, és valahol nekünk is ezt kell az embereknek hirdetni. Jézus Krisztus eljött ez evangélium, és az is, hogy el fog jönni, eljön az Isten üdvözítő kegyelme. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mire kell, hogy ösztönözze ezt embereket? Arra, hogy térjenek meg. És Isten jósága az, ami erre ösztönzi az embert. Úgy mondja az ige, hogy nem tudod-e, hogy téged Isten jósága megtérésre indít? Olyan nagy tanítása ez az igének, hogy nem azért jövünk mi az Úrhoz, mert félünk az ítélettől. Nem azért jövünk az Úrhoz, mert félünk tőle, hanem mert megértettük, hogy mit jelent az üdvözítő kegyelem között. Hogy mit jelent ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus eljön. Eljött és el fog jönni. Valóban ez az evangélium. És ezért kezdődik így ez az ige, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És ez az üdvözítő kegyelem Istentől jött. És ez azt is jelenti, hogy az emberen segíteni csak valahol egy fölülről jövő erő tud. És ez Istentől jött, ez az üdvözítő kegyelem. Ahogyan a 121. Zsoltárban is olvassuk. A Zsoltár írója megkérdezi azt, hogy honnan jön az én segítségem. És rögtön válaszol is rá, mert ő tudja, hogy honnan jön, és azt mondja, hogy az én segítségem az Úrtól van. Mert ezt jelenti, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hogy csak egyes-egyedül onnan várhatunk mi segítséget. Az Úrtól várhatunk segítséget. Jézus Krisztus az, aki segíthet rajtunk. És ő az, aki be akarja írni a mi szívünkbe az ő szeretetét. És valóban ténnyé teszi ezt az igét, hogy Jézus Krisztus eljött. Jézus Krisztus eljött erre a földre. Valaki hiszi, vagy nem hiszi, elfogadja, nem fogadja el, él vele, vagy nem él vele, az teljesen mindegy. Ez egy tény, hogy ő eljött erre a földre, és ő megjelent, mint üdvözítő kegyelem. Vajon miért mondja ezt Pál, hogy üdvözítő kegyelem? Miért nem egyszerűen csak azt mondja, hogy megjelent az Isten kegyelme? Miért kellett neki hozzátenni még ezt a szót is, hogy az üdvözítő kegyelme? Mit jelent az, hogy kegyelem? Mit jelent az, hogy kegyelem? Hogy nem azt kapjuk,
ami jár.
Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk mi emberek, igaz? Ezt jelenti a kegyelem, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Nem a haragot kapjuk, hanem a kegyelmet kapjuk, hogy nem büntetést kapunk. És mit jelent az üdvözítés? Azt, hogy megkapjuk azt, amit mi nem érdemelnénk. Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, a kegyelem, és az üdvözítés pedig megkapjuk azt, viszont amit érdemelnénk.
Amit nem érdemelnénk.
Jaj, igen, köszönöm. Tehát amit nem érdemelnénk meg, azt kapjuk meg, mert tényleg nem érdemelnénk meg, hogy Isten üdvözítsen bennünket. És ez az egész Szentíráson végigvonul. Ugyanúgy már az Ószövetségben is látjuk azt, hogy Isten nem csak kihozta Egyiptomból az izraelitákat, igaz? Hanem adott nekik egy földet, és bevitte őket Kánaán földjére. Nem csak kijöttek, hanem be is mentek, hanem kaptak valamit. És az, hogy Jézus Krisztusban megjött a szabadítás az embernek, nem csak azt jelenti, hogy én szabad vagyok az ördög fogságából, és nem csak azt jelenti, hogy halleluja, de jó, hanem azt is jelenti, hogy én Jézus Krisztusnak a követésére vagyok szabad. Én Jézus Krisztusnak a szolgálatára vagyok szabad. Mert a kegyelem azt jelenti, hogy nem halsz meg, viszont az üdvözítés meg azt jelenti, hogy én élni fogok. Nem csak annyit, hogy most én nem halok meg, hanem élni fogok. Ez két külön fogalom. A kegyelem azt jelenti, hogy nem megyünk ítéletre. Az üdvözítés meg azt jelenti, hogy mi bemegyünk az életbe. És ezért mondja azt, hogy ez az üdvözítő kegyelem. A hívőnek nem szabad megállni ott, hogy engem megszabadított Jézus Krisztus a bűnből. Ez egy nagyon jó dolog, egy csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus megszabadított a bűnből. Hanem a hívőnek abban az örömben kell járnia, hogy a Jézus Krisztussal való közösségben élhetjük le a mi életünket. Ez a két dolog az, ami ott van benne, ebbe a szóba, hogy üdvözítő kegyelem. És ebben, hogy Isten ezt elvégezte mi érettünk, ebben benne van az ő szabad kegyelme, szeretete, hogy elküldte hozzánk Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát. És ebben a rövid versben, rövid mondatban szinte benne van az is, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, hogy Pál ezzel Isten igazmondását dicséri, magasztalja. Hogy nagyon sokszor mi emberek azon görcsölünk, hogy vajon fogunk üdvözülni, vajon hogyan fogunk üdvözülni. És jön egy út, jön Jézus Krisztus, akin keresztül megjelenik Istennek az üdvözítő kegyelme minden embernek. És azt mondja ezzel nekünk, hogy tegyük le a mi hamis érdemeinket. Tegyük le a görcsbe ránduló gyomrunkat. És ne arra gondoljunk, hogy úgy mi el fogunk veszni, ha nem leszünk igazán jók. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Éppen ezért drága nekünk ez a mondat. És egy boldog tényt mond el, hogy eljött Jézus Krisztus. Eljött mi érettünk. Az üdvözítő kegyelem testet öltött. Úgy is mondhatnánk János apostollal együtt, hogy az ige testté lett. Az ige testté lett. Titushoz itt levéllel együtt mondhatnánk azt, hogy az üdvözítő kegyelem testé lett. Itt van közöttünk, láthatóvá vált. János apostol olyan gyönyörűen mondja, hogy szemünkkel láttuk, kezeinkkel tapintottuk az élet igéjét. Vagy János azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha nem láttok, mert ti nem fogtok látni, de hinni azt lehet, azt kell. Ez olyan értékű, mintha kézzel meg tudnánk tapintani Jézus Krisztust. Nekünk sokkal több bizonyítékunk van arra, hogy Jézus Krisztus itt volt ezen a földön, mint az első-második századi keresztényeknek. Mi látjuk azokat az embereknek az életét, akiket megváltoztatott Istennek az igéje. Mi látjuk ezeket a bizonyosságokat. És erre az alapra mi építhetünk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Egyszer egy hegymászó csoport egy olyan hegyre próbált felmászni, meg olyan időben próbált felmászni, ahol mondták, hogy egy hatalmas vihar fog jönni nem sokára. De úgy gondolták, hogy ők még addig fel tudnak mászni, és meg tudják tenni ezt a túrát. És elindultak. És hamarabb is jött a hóvihar, mint ahogyan ezt számolták, és egy hatalmas völgy katlanba tudtak csak bemenekülni. Ott voltak, ott találtak menedéket, és hívták a segítséget. És tudták azt, hogy a segítség nem jöhet sem északról, sem délről, keletről, sem nyugatról, mert egy katlanba vannak benne, és ott nem tudnak jönni sem erről. Egyes egyedül honnan jöhetett a segítség? Fölülről, helikopterről. És tudták azt, hogy nekik fölfelé kell nézni. Mert ott fogják tudni, onnan fogják tudni őket kimenekíteni, csak felülről. Minden ember számára jön a segítség, felülről jön ez a segítség. Egyes egyedül Jézus Krisztustól tud jönni ez a segítség. És valahol lehet ez az üzenete is, ennek a karácsonynak is. Jézus is, nem az a lényeg, hogy Jézus december 24-én született meg, vagy nem. Azt tudjuk, hogy nagyon sok időpont lehet, meg találgatnak is az emberek, hogy mikor született Jézus. Egy biztos, hogy nem december 24-én. Ez biztos. Valamikor, tehát én ahogy utána olvasgattam, vagy néztem, az én véleményem az, hogy valamikor tavasszal, kora tavasszal volt Jézusnak a születése. Egy biztos, hogy nem december 24-én. A keresztény világ ezt Jézus születésének ünnepli. És mi is ilyenkor még jobban, még inkább felhívhatjuk erre a figyelmet. Nem volt fontos Jézusnak a születése. Abban a korban nem is jegyezték fel a születésnapokat. Ez a mi korunknak a divatja ez, hogy följegyezzük és megünnepeljük a születésnapokat. Jézus korában ezt nem tudták, nem is jegyezték fel, nem is volt fontos. És Jézus sem jegyzi meg sehol, meg nem is ír róla sehol a Szentírás. De ha már van egy ilyen ünnepünk, akkor használjuk ki így is, hogy mi is még többet beszélünk Jézus Krisztusról, és tudunk beszélni arról, hogy ki az, aki nekünk segítségünkre jön. Amen.
Amen. 139-es ünnepünk.
Akkor énekeljük az első, második. Szerető mennyi jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy itt együtt lehettünk ezen a délelőttön. Köszönjük neked azt, hogy beszélgethettünk erről a kérdésről, a karácsonyról, karácsony ünneplésről, adventről. És hálásak vagyunk neked azért, hogy te eljöttél egyszer erre a földre, és hogy te itt éltél közöttünk, mint ember. És te, aki bűnt soha nem követtél el, te magadra vetted a mi bűneinket is, és ezért nekünk lehetőségünk van megszabadulni a mi bűneinktől. Urunk, hálásak vagyunk neked azért is, hogy te nem sokára el fogsz jönni érettünk, és akkor te magadhoz veszel bennünket, és örökkön örökké te veled élhetünk majd a te országodban. Köszönjük néked ezt, Urunk, és add meg, hogy akármikor, az elkövetkező napokban is, ha felcsendül az ének, hogy csendesély, szentségesély, vagy bármely más karácsonyi ének is, mi mindig erre gondoljunk, te reád gondoljunk, hogy te eljöttél, megszülettél, mint kisgyermek, és te újra el is fogsz jönni mi érettünk, a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
Yeah.
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.